Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a délutáni órán, a hét végén megállhatunk most előtted. Köszönjük neked az elmúlt hét őrző kegyelmét, gondviselő szeretetét. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg azt, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy ennek a hétnek a végén nem csak fizikálisan pihenhetünk meg, üdülhetünk fel, hanem lelkileg is készítettél számunkra táplálékot, erőforrást, felüdülést. Azért imádkozunk most, hogy valóban te add, hogy el nem múló boldogságunkat egyedül nálad keressük. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, hozzád meneküljünk. És most is így jövünk hozzád, mennyei atyánk, éhezve és szomjazva te igazságodat, te kegyelmedet, te szeretetedet. Te töltsd be a mi szükségeinket úgy, ahogy csak te tudod. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 67. Zsoltárból. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket. Világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Hogy megismerjék-e földön a te utadat, minden nép közt a te szabadításodat. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. Örvendenek és vígadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a földön te igazgatod. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. A föld megadta a gyümölcsét, megáld minket az Isten, a mi Istenünk. Megáld minket Isten, és féli őt a földnek minden határa. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ebben a Zsoltárban minden hívő ember vágya, felismerése és hálaadása is megfogalmazódik egyben. Már rögtön az elején azt látjuk, hogy a Zsoltár író Isten könyörületéért imádkozik. Hívő emberként nagyon jól tudja, hogy minden javunk, minden boldogságunk, egyáltalán minden forrásunk Istenből és Istenben fakad. Bármilyen vállalkozásunk kudarcra van ítélve, vagy kudarccal végződik, és hiába való próbálkozás, hogyha nem Istentől kérünk rá áldást, nem Isten kegyelméhez és ajándékaihoz folyamodunk. Látjuk ezt sokszor a Bibliában is, hogy nagy döntések, nagy vállalkozások, vagy nagy útrakelések előtt Isten szentjei mindig kérik, hogy Isten jöjjön velük az útra. Ezt olvassuk Mózesről is, amikor Izrael egyik lázadása alkalmával Isten meg akarja büntetni és el akarja pusztítani a népet, és Mózes közben jár Istennél a népért, akkor ezt mondja neki az imádság végén: ha nem a te orcád jön velünk, Uram, akkor ne is vígy ki minket innen. Ennyire elszánt és ennyire tudja Mózes, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy győztesen és célba érve harcolja meg ezt a harcot, hogy Isten nélkül, ha Isten nem jön velük tovább ezen az úton, akkor nem is érdemes tovább menni. Éppen erre figyelmeztet bennünket ez az ige is. A hívő embernek minden lépését, minden döntését meg kell előznie annak, hogy nem csak Isten áldását kéri egy-egy vállalkozására vagy útjára, hanem a döntés meghozatalát is Istenre bízza. Ez már egy komolyabb, mélyebb szintű kapcsolatot feltételez Istennel, amikor már a döntés előtt megkérdezi Istent. Istennél keresi nem csak a támogatást, hanem azt is tőle kéri, kell-e oda mennem, szükségem van-e arra a dologra, amit annyira meg akarok szerezni. És megdöbbentő volt a saját életemben, amikor megítélt éppen ezzel kapcsolatban engem Isten, egyik hívő testvére mondta el egy ismerőséről, hogy amikor járt kelt az utcán, és látott a kirakatban egy nagyon szép ruhát, és elgondolkozott, hogy megvegye ezt, vagy sem, hazament először és imádkozott. És megkérdezte Istent, hogy kell-e neki ez a ruha, meg kell-e ezt neki venni, vagy most kell ezt megvenni. És emlékszem, néhány évvel ezelőtt történt ez, hogy csak legyintettem, és hát kicsit még ironizáltam is rajta, hogy hát azért ennyire nem kéne talán komolyan venni, hogy még egy egyszerű ruhavásárlásnál is Istent kérdezzük, hogy mi az ő akarata. És azóta úgy vezette Isten az én életemet is, hogy megítélt ebben, mert megláttam, hogy ez jelentette ennek a hívő embernek az életében azt, hogy ő valóban komolyan gondolja az Istennel való naponkénti, szoros és mély szeretet kapcsolatot. Ő komolyan vette azt, hogy a legnagyobb, meg a legkisebb dolgokkal is lehet Istenhez menni. Nem csak az élet nagy döntéseiben, meg nagy fordulópontjainál, hanem az egészen egyszerű hétköznapi dolgoknál is lehet kérni és keresni Isten vezetését. És neki úgy volt békessége, hogy ebben az egyszerű dologban, amit mi talán nem is vinnénk úgy az Úr elé, ő ezt megkérdezte Istentől. És megértettem azt, hogy az Istennel való igazi közösségnek, igazi szeretet kapcsolatnak a mélységét fejezi ki az, hogyha az ember az ilyen döntéseket is Isten elé viszi. És jó volt ezt megtapasztalni, még ha ez egy ilyen ítéletes dolog is volt, megtanulni, hogy igen, az Istennel való kapcsolat ilyen naponként, ilyen komoly és ilyen mély is lehet. Aztán olyan szomorú látni azt, amikor valaki elindul egy úton, már régen benne van egy tevékenységben, már régen meghozott egy döntést, és aztán utólag kéri rá, valahogy próbálja rá erőltetni az Isten áldását. Vagy szoktuk ezt magunk között úgy mondani, hogy utólag megkereszteli a dolgokat. Valamerre elindul, valamilyen döntést már meghoz, az út elején nem kérdezte Istent, a döntés előtt nem kérdezte Istent, aztán útközben valahogy eszébe jut, hogy hoppá, hát valami azért csak hiányzik, akkor kérjük már rá Isten áldását. Megdöbbentő ezt tapasztalni azokon az alkalmakon, amikor házasság kötésre készülődve a jegyes párral beszélgetek. Nagy dolog a mai világban az, amikor egyáltalán valakinek a családba eszébe jut, hogy Isten áldását is kérje egy már korábban meghozott döntésre, vagy elkezdett életútra. De azt gondolom, hogy még nagyobb dolog az, és még áldottabb és hosszantartóbb az a kapcsolat, amelyben már az elején megkérdezték a felek az Istent arról, hogy vajon egymásnak szánta-e őket, és hogy mi a célja az ő közös életükkel, vagy egyáltalán azt akarja-e az Isten, hogy közös életük legyen. Mert ez az a hármas kötér, amiről a Biblia azt mondja, hogy nehezen szakad el. Olyan jó, hogyha valaki így tudja elkezdeni az életét, így tudja elkezdeni a házasságát, hogy már előtte megkérdezi, hogy mi az Isten akarata, és ki az, akit Isten neki szánt. A Zsoltár író tudja, hogy csak akkor lesz teljes, és akkor lesz boldog az élete, ha Isten jelenlétének világossága árad rá. Azt mondja már rögtön az elején, világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Ismerős ez a kifejezés sok helyről a Szentírásból, és valóban, hogyha egy egyszerű hétköznapi példát akarunk magunk elé képzelni, tudjuk, hogy a növények is akkor borulnak igazán virágba, hogyha a napfény éri őket. Nem másként történik ez a hívő ember életében is. Akkor virágzik ki igazán a hívő ember élete, akkor lesz igazán békessége és boldogsága, hogyha Isten jelenlétében, Isten erőterében éri az életét, hogyha Isten napja, Isten orcájának világossága ragyogja be az életünket. A hívő ember örömteli tapasztalata és biztos reménysége az, hogy Isten nem fordítja el orcáját rólunk. Milyen jó tudnunk, hogy nem csak helyként, de állapotként sincs olyan, hogy Isten háta mögött. Ugye szoktuk ezt mondani túlzásként, hogy valami olyan messze van, hogy az már Isten háta mögött van. De néha ez lelki értelemben is igaz sok emberre, hogy így tekint magára, hogy én már olyan mélységben vagyok, én olyan messze vagyok már Istentől, hogy ez már az Isten nélküliség állapotának a ne továbbja. De olyan jó azt tudni, hogy semmi sem történik Isten tudta nélkül az életünkben, kedves testvéreim, és nem tudunk olyan mélyre süllyedni a nyomorúságban vagy a bűnben, hogy nem tudunk olyan messzire kerülni az élő Istentől, hogy onnan ő ne tudna bennünket visszahozni, ahonnan Isten ne tudna kiemelni, ha kérjük tőle. De miért lehetünk biztosak abban, kedves testvéreim, hogy a hívő embertől nem fordítja el arcát az Úr? Onnan lehetünk egészen biztosak e felől, hogy ez egyszer történt csak meg a világ történelemben. Egy embertől fordította csak el az arcát az élő Isten, ez pedig nem volt más, mint Jézus Krisztus a Golgota keresztjén. Amikor hordozta a mi bűneink büntetését, az Isten haragját, és Isten nem tudott és nem is akart közösségben lenni a saját fiával sem, mert a mi bűneink büntetését hordozta el. És Jézus Krisztus golgotai halála és feltámadása a garancia arra, hogy Isten soha nem fordítja el az ő arcát az ő gyermekeitől. Mert minden bűnünknek a büntetése és az ítélete abban a golgotai keresztben csúcsosodott ki, ahonnan egyszer a világtörténelemben Isten elfordította a tekintetét. Jézus érdeméért lehetünk tehát biztosak abban, hogy Isten velünk van, hogy Isten nem fordul el tőlünk. Jézus személye maga a garancia arra, hogy Isten velünk van és figyel ránk. Isten jelenlétében tehát és Isten erőterében élhetjük meg még a legsötétebb, legszürkébb hétköznapokat is, és ez a valóság, ez az igazság lehet minden nap az örömforrásunk és az erőforrásunk is. Aztán a Zsoltár tovább olvasva láthatjuk, hogy miután a hívő ember megtapasztalta Isten kegyelmét, szeretetét, figyelmét a többi ember, többi nyomorúságban lévő ember felé fordítja. Azt írja itt a Zsoltáros, hogy bárcsak mások is megismernék, bárcsak a népek is megismernék az Istennek a szeretetét, az Istennek az útját, az Istennek a szabadítását. És azt gondolom, hogy a hívő életnek ez már egy komoly előrelépése és egy magasabb lépcsőfoka, amikor a hívő ember már nem csak arra figyel, hogy magát táplálja, hogy maga úgymond lelkileg jól lakjon, hanem azt, amit már Istentől kapott, azt tovább akarja adni annak, aki a környezetében van. Amikor már meglátja a mellette lévő, nyomorúságban lévőt, akinek félelmei, bűnei, gondjai, nehézségei vannak, és meglátja a rászorulót. Ez az érettebb keresztény lét egyik bizonyítéka. Ekkor kell nekünk, hívőknek megismertetnünk az élet útját, Isten útját ezekkel az emberekkel, amikor felismertük, hogy vannak rajtunk kívül is szükségben lévők. Hogy valaki ezt nagyon jól megfogalmazta, a Jézusról szóló bizonyságtétel nem más, mint amikor elmondja az egyik koldus a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Olyan jó lenne, hogyha mi már megtapasztaltuk az életünkben Istennek egy-egy csodáját, egy-egy szabadítását, egy-egy örömteli beleszólását, belenyúlását az életünkbe, akkor tudnánk utat mutatni azoknak, akik valóban még hiányolják és nélkülözik az Isten jelenlétét. Azonban csak úgy tudunk hitelesen Isten útjára terelgetni másokat, ha mi is azon járunk. Ez nyilvánvalóan egyértelmű, hogy csak az mondhatja, hogy gyere utánam, majd mutatom az utat, aki maga is azon az úton jár. Nem mondhatjuk, hogy menjetek arra, arra lehet Istennel közösségbe kerülni, ott megtapasztalhatod a szabadítását, a bocsánatát, és közben mi pedig egy egészen más úton járunk. Csak úgy tudunk Isten szabadításának eszközei lenni megkötözött emberek életében, ha már minket is megszabadított Jézus egy-egy bűnünkből, egy-egy kötözöttségünkből. Mert az embereknek Jézusra van szükségük, hogy megismerjék őt, mint utat és mint szabadítót. Jézus maga mondja a János 14.6-ban önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Jézust, mint utat megmutatni csak úgy tudjuk, hogyha mi magunk is az ő útján járunk, hogyha mi is őt követjük. És komolyan vesszük azt, amit az ő neve jelent, hogy ő a szabadító, a megváltó. Jó azt tudni, és jó azt újra és újra tudatosítani magunkban, hogy nem kellenek különböző praktikák, nem kellenek különböző metódusok vagy beavatási szertartások ahhoz, hogy eljussunk az Úr Jézus Krisztushoz. Mert ő nem csak az cél, hanem ő maga az út is. olyan jó, hogyha elkezdünk Jézussal járni, elkezdjük az ő parancsait, az ő akaratát követni, akkor úgymond már nyert ügyünk van, akkor már sinem van az életünk, akkor biztos, hogy célba jutunk. Mert az úton járás, a Jézussal való járás, a vele való életközösség maga az Isten áldása, maga a boldogság, aminek aztán a vége, a meghosszabbított folytatása az örök élet. Olyan jó ezt látni egy beszédes bibliai történetben, amikor az egyik evangélium leírásában arról olvasunk, hogy a tengeri vihar közben, amikor a tanítványok hánykolódnak a genezáreti tavon, és nem tudnak már mit kezdeni a hullámokkal, már készülnek a halálra, egyszer csak látják, hogy a háborgó tengeren jön feléjük Jézus. És amikor belép a hajóba, belép abba a kis lélekvesztőbe, amiben a tanítványok vannak, akkor két furcsa dolgot is lejegyez a Szentírás. Egyrészt eláll a vihar, másrészt rögtön odaérnek a célhoz, amerre tartottak. És azt gondolom, hogy ez az egyszerű kis kép nagyon jól szemlélteti azt, hogy ha Jézus ott van az életünk hajójába, akkor már eleve célba értünk. Ha már Jézussal hajózunk, ha már ő irányítja az életünket, ha engedjük, hogy ő legyen életünk hajójának a kormányosa, akkor biztos, hogy célba érünk, akkor biztos kezekben van az életünk, akkor biztosan elérjük mennyei célunkat, és teljes földi életet élhetünk már az Úr Jézussal. Mert azt látjuk ebből a történetből is, és sok-sok megtapasztalásból hívő emberek elmondása alapján, hogy az igazi áldás az maga Jézus, az a Jézussal való személyes szeretet közösség és életközösség. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájunknak személyes hitvallása lehetne az, amit itt a Zsoltár mond el zárásként. Örvendenek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket e földön te igazgatod. Annyira jó lenne, hogyha nem csak elindulnánk Jézussal az életre vezető úton, hanem engednénk, hogy ő igazgassa, ő irányítsa, mint jó pásztor az életünket, nem csak védelmezne, hanem megmutatná a legelőt is, ahol felüdülhetünk, ahol megerősödhetünk. És a végén így zárja a Zsoltáros, a föld megadta a gyümölcsét, megáld minket az Isten, a mi Istenünk. Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa. Az az igazi és teljes élet, amikor a hívő ember meglátja, hogy a lényeg, a minden tulajdonképpen Jézus Krisztus számára. És akkor tud igazán gyümölcsöző életet élni, akkor tölti be azt a feladatot, amit Isten neki szánt és rábízott, hogyha Jézusra néz, hogyha Jézusba kapaszkodik, hogyha ő belőle merít naponként erőt. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan életünk minden napján megtapasztaljuk. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, köszönjük neked a te élő igédet, köszönjük neked azt, hogy te azt szeretnéd, hogy gyümölcsöző életet éljünk. Te látod azt, hogy mi lehet az életünkben annak az akadálya, hogy kivirágozzék a mi életünk. Te mutass rá, kérünk, az életünknek azon pontjaira, amik még nincsenek a te uralmad alatt, hogy tudjunk megszabadulni a bűnnek a kötöző erejétől, hogy valóban kivirágozhassék a mi életünk a te jelenlétedben, a te erőteredben. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, a Zsoltáros szavaival, hogy fordíts felénk a te orcádat. Azért imádkozunk, amiért Mózes is imádkozott, hogy jöjj velünk az úton, és hogyha nem tőled való az az út, amerre mennénk, akkor te jelensd ki ezt nekünk, hogy nehogy véletlenül is olyan irányba induljunk, ami neked nem kedves, ami nem az élet, hanem a halál útja. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így légy a mi vezetőnk, a mi útmutatónk, a mi bátorítónk minden nap az életünkben. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te láttasd meg velünk a környezetünkben mindazokat, akiknek lelki vagy testi szükségeik vannak, akik éhezik és szomjazzák a te igazságodat. Add, hogy tudjunk jó útmutatók, jó útjelző táblák lenni
ezeknek az embereknek hozzád. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te használj bennünket eszközként, lelkeknek a megmentésében és útba igazításában. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy hadd ismerhessük meg mi is a te szabadításodat, hadd lehessünk mi a te hiteles bizonyságtevőid, hadd mondhassuk el másoknak azt a szabadítást, amit mi is átéltünk, és hadd lehessünk a szabadításnak eszközei mások életében. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy te áld meg bennünket a mi feladatainkban, a mi munkáinkban, te áld meg a mi szeretteinket, a mi családjainkat, te áld meg mindazokat, akiknek a környezetében vagyunk, hogy lehessünk számukra áldássá. Imádkozunk most a betegekért, mennyei atyánk, hogy te adj nekik gyógyulást, imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást. Hozzuk eléd egész gyülekezetünk közösségét, hogy te adj megtéréseket, te adj megújulást. Imádkozunk a holnap kezdődő táborért, hogy te áld meg a Szent Lelked jelenlétével, ajándékozd meg az ott levőket. Imádkozunk a többi nyári táborért is, ami majd lesz a következő hónapokban, hogy valóban ezek is lehessenek eszközei annak, hogy gyermekek, fiatalok hozzád térnek és átadják neked az életüket. Imádkozunk a mi nyári szabadságunkért is, mennyei atyánk, hogy úgy tudjuk azt eltölteni, hogy az neked kedves legyen. Add, hogy legyen abban pihenés, legyen abban elcsendesedés, felüdülés, és a veled való naponkénti kapcsolatból újra és újra meríthessünk erőt. És imádkozunk, mennyei atyánk, a mi egyházunkért és nemzetünkért is, hogy te adj ébredést és te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.